Egy 30 európai országban 30 ezer ember megkérdezésével készült vizsgálat szerint egyre fontosabb a kontinensen élő embereknek az energiafüggetlenség. Hidrogénhajtású vonatok hazai bevezetésén dolgozik közösen a MOL és az Alstom. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Egyre fontosabbnak érzik az emberek az energia területén az önellátást és a szuverenitást. Ez derül ki a Klímapolitikai Intézet és a Századvég együttműködésében készült átfogó európai felmérésből. Mint Ritkei Máté János, a Klímapolitikai Intézet igazgatója a felmérésről az Inforádiónak nyilatkozva elmondta, a kutatás alapján megállapítható, hogy az európai állampolgárok mintegy 90%-a fontosnak tartja, hogy az országok lehetőség szerint ne szoruljanak rá olyan stratégiai erőforrásokra és árucikkekre, mint a víz, a termőföld, az élelmiszer vagy az energia.
A Klímapolitikai Intézet és a Századvég által közösen végzett felmérés egy 30 országra és 30 ezer személyre kiterjedő felmérés volt, ami gyakorlatilag az Európai Unió 27 tagállamát, Svájcot, Norvégiát és az Egyesült Királyságot érintette. Ennek a kutatásnak a legfontosabb központi kérdése az nem volt más, mint hogy ezekben az országokban élő megkérdezett személyek, azok hogyan értékelik az ország önellátásának a kérdését, mennyire tartják ezt fontosnak, és ez két elemre kérdezett rá. Elsősorban itt a természeti erőforrások, illetve a stratégiai árucikkek jöttek szóban.
Az önellátás a természeti erőforrásokból mennyire fontos a válaszadók számára, illetve mégis hogy képzelik el, hogy viszonyulnak az önellátáshoz, mert hogy vannak bizonyos természeti adottságai egyes országoknak, míg Norvégiának nagyon sok a megújuló energiája, addig mondjuk Németországban az atomerőműveket nem működtetik már. Szóval, hogy viszonyultak ehhez a kérdéshez, illetve mondjuk így a realitásokhoz?
Maguk a számok azok nagyon beszédesek. A természeti erőforrásoknál a megkérdezetteknek 86%-a mondta azt, hogy valamilyen mértékben fontosnak tartja azt, hogy a saját tagállama az önellátó legyen ezekből az erőforrásokból. Nyilvánvalóan ez egy ideális eset, tehát ez nem várható el, hogy minden egyes állam ugyanolyan mértékben legyen minden erőforrásból ellátott. Erről későbbiekben néhány szót ejtenék, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezt erősíteni tudjuk. Viszont még a számokra visszatérve, Magyarország esetében itt egy erősebb igény merült föl, egy erősebb, így is mondhatjuk, hogy preferenciát tapasztalhattunk. Itt 90% volt a magyar emberek azon válasz megjelölése, hogy mennyire tartják fontosnak. 61% nagyon fontosnak, és fontosnak 29% tartotta, hogy természeti erőforrásokból Magyarország önellátó legyen. És a hasonló preferenciákat mérhettünk a stratégiai árucikkek esetében is. Itt az európai átlag még a természeti erőforrásoknál is magasabb, hiszen olyan cikkekről beszélünk, mint az élelmiszer vagy az energia. Itt 88% gondolta azt, hogy fontos valamilyen mértékben az önellátás, és Magyarországon az 93%, és azért szeretném ezt kiemelni, hiszen a mérés az még az energiaválság előtt történt meg, tehát majd ezt nem fogjuk végezni az energiaválságot követően is, és akkor már a kettő közti különbség, az emberek preferencia változása is mérhetővé válik. De azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag mielőtt még az energiaválság beütött volna, már azt megelőzően az emberek rendkívül fontosnak tartották, hogy valami fajta ellenálló képesség az kialakuljon az államok esetében.
Van bármifajta összefüggés a között, hogy egy ország mennyire szorul külső segítségre, mennyire energiafüggő, és a között, hogy mit gondolnak az emberek, mennyire kellene önellátónak lenni?
Abszolút. Nyilvánvalóan ez is egy tényező, ami befolyásolhatja azt, hogy milyen válaszok születtek. Ami szintén befolyásolhatta a válaszokat, az az, hogy a múltban milyen történelmi tapasztalatokat éltek át az adott országnak a lakosai. Hogyha azt tapasztalták, hogy különböző válságok, azok mondjuk az önellátást ellehetetlenítették, vagy nehezítették, hogy a beszállítások bizonyos stratégiai ágazatokban azok elkezdtek akadozni, akkor nyilvánvalóan érzékenyebbek voltak. És hát Magyarország esetében azt azért érdemes leszögezni, hogy egy meglehetősen nyitott gazdasággal rendelkező országról van szó. Történelmi előzményekből adódóan is a magyar emberek rendkívül fontosnak tartják azt, hogy az önrendelkezés gazdasági értelemben is az megvalósuljon. És hát azt láttuk, hogy amikor itt válságokat éltünk át, akkor bizony nem igazán számíthattunk azokra a multinacionális vállalatok által kiépített értékláncokra, amelyek mondjuk ide települtek bizonyos elemei Magyarországra, hiszen ezek kivonultak, beszüntették működésüket, vagy felfüggesztették működésüket. Akár hogyha a 2007-es-2008-as pénzügyi válságra gondolunk, akkor bizony a multinacionális vállalatok nem tartották prioritásnak, legalábbis egy jelentős részük, hogy a magyarországi működést azt olyan formában folytassák, hogy a válságot megelőzően. Ezt nyilvánvalóan érthető. És itt érdemes kitérni akkor arra, hogy gyakorlatilag itt az elmúlt időszakban megerősödött az a vélemény az elmúlt néhány évtizedben, hogy hosszú értékláncokat érdemes létrehozni, és pusztán a szabad pénzügyi áramlásokkal, a különböző egymást átfedő kereskedelmi hálózatok létrehozásával, a piacok minél nyitottabbá tételével önmagában ki tudjuk elégíteni mind az államok, mind pedig az állampolgárok igényei stratégiai árucikkekre, és ezzel az ellátás stabilitása biztosítható. És egészen addig, amíg külső globális nyomás ezeket az értékláncokat nem éri, addig egészen ellenállóak is tudnak lenni, hiszen azon az elven működnek, hogy oda szervezzük ki a gyártás, akár az alapanyag előállítás, a kereskedelem, stb. Elemeit, ahol azt a leggazdaságosabban végre lehet hajtani. És hogyha egy elem sérül, vagy korlátozottá válik, akkor átszervezik egy másik helyre, ahol a második leggazdaságosabb azt a tevékenységet végezni, és így tovább, és így tovább. És egészen addig ez teljesen jól tud működni, amíg az egész értéklánc nem kerül valami fajta nyomás alá, amit tapasztalhattunk a COVID-járvány alatt, amikor lezárásra kerültek az országok határai, visszaesett a gazdaság globálisan, és ezzel párhuzamosan, ezzel összefüggésben kialakult egy energiaválság is, ami megint csak globálisan emelte az energia árát. Na, ezekre a helyzetekre viszont ezek a hosszú ellátási láncok, amik ezeken a logikai elveken működnek, ezek alapján működnek, ezek nem tudtak ellenállóak lenni, és nyilvánvalóan fölmerült politikai döntéshozói oldalról és gazdasági oldalról is, hogy valahogyan ezt az ellenálló képességet növelni kell, és a legkézenfekvőbb módja ennek, hogy rövidíteni kell az ellátási láncokat, hiszen annál kevésbé sérülékenyek, ami az önellátás irányába való elmozdulás. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki mindent odahaza elő tud állítani, hiszen mások a természeti adottságok, mások akár a gazdasági berendezkedések, de azt, hogy ezeket a láncokat rövidíteni lehet és kell, az egyre erősebben fogalmazódik meg. És az Európai Unióban is több irányelv formálódik, ami ebbe az irányba mutat, hogy Európa legalább így politikai egységét tekintve az egyre inkább önellátó legyen, és amit lehet, azt ne harmadik országból szerezzük be, hanem adott esetben próbáljuk meg mi előállítani. Láttuk ezt a COVID-járvány ideje alatt is, hogy mekkora problémát tud okozni az, hogy mondjuk akár csak maszkokból vagy vakcinákból külső beszállításokra voltunk rászorulva. Alapvetően ez nyilván gyengíti Európának a stabilitását és az úgynevezett stratégiai autonómiáját.
Lidkei Máté Jánost, a Klímapolitikai Intézet igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Alstom szándéknyilatkozatot írt alá a MOL-lal a hidrogén technológia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatáról a vasúti közlekedésben. A vasúti járműgyártó a tervek szerint Magyarországon is felhasználja a hidrogénvonatok gyártásában és üzemeltetésében szerzett technológiai tapasztalatait. Az évente csaknem 150 ezer tonna hidrogén termelő és hasznosító MOL csoport pedig kulcsszerepet vállal a zöld alternatív üzemanyag ellátásában, áll a két cég közleményében. A megállapodásról, illetve a hidrogénhajtású vonatok működéséről és felhasználási területeiről Balázs Gáspár, az Alstom Transport Hungary Zrt. Vezérigazgatója beszélt az Inforádiónak.
Hidrogén technológia három alapvető fontosságú elemből áll. Az első maga a hidrogénüzemi vonat, a második annak az üzemanyag ellátását lehetővé tévő infrastruktúra, illetve hát ezek mellett nem szabad elfeledkeznünk az üzemanyagról, tehát magáról a hidrogénről sem. És a hidrogén technológiának a rengeteg előnye mellett az egyik lehetséges hátránya legalábbis az üzemeltetés kezdetén, hogy hidrogén töltőállomásokra van szükség, illetve ezek kiépítésére van szükség. És az infrastruktúra kialakítása érdekében az Alstom együttműködéseket alakított ki, alapvetően olaj- és gázipari társaságokkal, mint amilyen a német Linde, vagy a lengyel Orlen, illetve Magyarországon a MOL csoport. És ennek a hidrogén infrastruktúra kialakításnak az első lépése a MOL-al kötött szándéknyilatkozat is. Tehát a jelenlegi együttműködéssel az a célunk, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat az új technológia üzemeltetésével, illetve műszaki vonatkozásaival kapcsolatban. Ez az együttműködés a MOL számára lehetővé teszi, hogy a hidrogén előállításának, illetve az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének, szállításainak lehetőségeit vasúti környezetben vizsgálhassa. Egyébként a MOL hidrogén üzemi vonatokhoz is képes üzemanyagot szállítani, és a hidrogént Magyarországon gyártani. Én is az együttműködésünk során tudtam meg, hogy jelenleg is mintegy 150 ezer tonna hidrogén gyártanak évente.
Már létezik, már működik hidrogén üzemű vasút, illetve mozdony, amely jelenleg is forgalomban van Európában?
Igen, vonat már van. A gyártási technológia rendelkezésre, az első szériák már elkészültek. Egyébként a világon elsőként az Alstom épített hidrogén meghajtású motorvonatot, úgynevezett üzemanyagcellás motorvonatot, ez a Coradia E-Lint fantázia névre hallgat, és ez 2018. szeptemberében a német piacon mutattuk be. Tehát gyakorlatilag ezzel kapcsolatban 3 év, vagy valamivel több mint 3 év üzemeltetési tapasztalat már rendelkezésre áll. Maga a hidrogénüzemű vonat egy alapvetően elektromos motorvonat, amely a vonat fedélzetén saját maga számára állítja elő a működéséhez szükséges villamos energiát. Tehát ez azt jelenti, hogy a vonat elsődleges energiaforrása a hidrogén. Az oxigén nyilvánvalóan a levegőből nyeri, az üzemanyagcella belsejében ég el a hidrogén, és a melléktermék pedig csupán gőz és víz. És mivel a hidrogénmotorvonatok elsődleges alkalmazási területe a nem villamosított vasútvonalak, ezért ugye a vonat a fékezési energiát nem tudja a felső vezetéki hálózatba visszatáplálni, ezért ezt a fékezési energiát egy vontató akkumulátor tárolja, ami túl azon, hogy a segédüzemi berendezések áramellátását biztosítja, rá segít a gyorsításra is. Tehát ez egy kicsit úgy működik, mint a gépkocsi esetében a hibrid járművek. És nekem egy kedvelt fejlesztésem, vagy egy kedvelt technológia, ami belekerült ebbe a vonatba, hogy egy úgynevezett intelligens energiamenedzsment rendszer segíti a vonatnak az energiafelhasználását, és figyeli a pálya sajátosságait. Tehát a lejtőket, emelkedőket figyelembe veszi, és így a jármű hatótávolsága elérheti akár az 1000 kilométert is. Tehát a vonatban betáplálásra kerül a pálya topográfiája, és mikor a vonat tudja azt, hogy akkor, amikor egy emelkedőhöz érkezik, akkor oda jó, hogyha egy feltöltött akkumulátorral érkezik már meg. És egy olyan tanuló algoritmus, ami folyamatosan kiértékeli az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat, és hát mindeközben az egy óriási előny, hogy a hidrogénüzemű vonat kizárólag vizet bocsát ki, és nem termel semmilyen káros anyagot.
Hogy látja Európában, mikor juthat az engedélyezési eljárás, vagy akár a technológia odáig, hogy menetrendszerinti járatokon is előforduljanak legalábbis ilyen motorvonatok?
Először is, ami segíti a hidrogén motorvonatoknak az elterjedését, az az óriási társadalmi nyomás, ami a dízelüzem kiváltására irányul. Ma Magyarországon körülbelül a vasútvonalak 40%-a villamosított. Ez egyébként megfelel az EU-s átlagnak, és jobb, mint a világ átlag, tehát az elmutató, hogy itthon és a külföldi vasútvonalak esetében is a vasútvonalak több mint fele nem villamosított, tehát dízelüzemű. És hogyha megnézzük azokat a környezeti célokat, amiket mondjuk Glasgow-ban a környezeti csúcson nemrég megfogalmaztak, vagy akár Budapesten megfogalmaztak, akkor az látszik, hogy óriási a társadalmi nyomás és az ebből fakadó szabályozói elvárás is, illetve szabályozói környezetnek az alakulása, ami arra irányul, hogy 2 fok alatt kell tartani a globális felmelegedést. És a hosszú távú célok pedig arra irányulnak, hogy 2050-re el kell érni fokozatosan a netto zéró károsanyag kibocsátást. Itt fontos elmondani, hogy a közlekedés a világ teljes CO2 kibocsátásának körülbelül a 25%-áért felelős, de ezen belül a vasút az egyik legkevésbé szennyező közlekedési mód, alig 1%-áért felel a kibocsátásnak. Tehát mindenképpen érdemes a vasutat a jövőben a közlekedés gerincévé tenni. Például a légiközlekedés széndioxid kibocsátása 4-szer nagyobb, mint a vasúté. Ez persze nem jelenti azt, hogy a vasút dekarbonizációjában nincsen óriási potenciál, tehát ahogy a vasutat még környezetbarátabbá tegyük. Itt hadd mondjak egy adatot, jelenleg Európában körülbelül 4-5 ezer dízelüzemű vasúti jármű fut, amit 2040-ig, tehát 20 éven belül le kell cserélni. És érdemes azt is elmondani, hogy a hidrogén nem az egyetlen megoldás az Alstom vasúti jármű kínálatában sem. A fosszilis forrásokból származó üzemanyagok kiváltása, a járműpark zöldítésére, a hidrogén motorvonatok mellett alternatívát nyújtanak az akkumulátoros motorvonatok, vagy a hibrid vonatok. És a hibridnek is több formája létezik, például a villamos dízel, de itt most alapvetően az akkumulátoros megoldásokra gondolok.
És hogyha az akkumulátoros megoldásoknál maradunk, az elektromos motor teljesítménye összevethető-e a dízelmotor teljesítményével, nyomatékával, vagyis ugyanolyan erőse egy ilyen motorvonat?
Van néhány olyan előny, ami a hidrogén vonatoknak a sajátja, és összehasonlítható a két technológia. Az egyik ilyen például a hatótáv, amely a jelenlegi műszaki fejlettségi színvonal mellett a 10-szerese az akkumulátoros járművekének. A gyorsulási paraméterek egyébként a járműnek a dinamikája megegyeznek, tehát összevethető. A végsebesség is eléri azt a követelményrendszert, ami többnyire a mellékvonalakon, de akár a fővonali közlekedésben elvárt. Hatótávban viszont akár a dízellel, akár az akkumulátoros járművekkel összevetve is jelentkezik egy nagy előny, ez pedig az, hogy a hidrogén motorvonatoknak a hatótávolsága jelenleg eléri az 1000 kilométert. És a másik egyébként a töltési idő, hogy a vonat ezt a távot kb. 20 perc töltéssel tudja megtenni, és közel egy napig tud üzemelni. És akkor itt talán említenénk még egy harmadik szintén komparatív előnyt, ami pedig az, hogy a vasúti pályák villamosításának a költsége napról napra növekszik, aminek az egyik oka az, hogy az infrastruktúra egyre összetettebbé válik, és üzemeltetési szempontból, üzemeltetés támogatási szempontból, karbantartás szempontjából kihívást jelent a szélsőséges időjárás, a sokszor hajnali, éjjeli karbantartások, az, hogy gyakran sérülhetnek a felső vezetékek, és a hidrogén vonat esetében viszont minden energia járműben van, vagy a járművön van, amit sokkal egyszerűbb karbantartani. Úgyhogy talán nem meglepő, hogy minden ország egyre inkább természetes módon tekint ennek a technológiának az alkalmazására, és több ország van már, amely alkalmazza a hidrogén technológiát.
Milyen kihívások vannak? Miben más, vagy miben gyengébb a hidrogén, vagy akár az elektromos hajtású motorvonat, mint a dízel? Vannak-e ilyen problémák, ilyen kihívások?
A technológia alapvetően három elemből áll, ugye az egyik a vonat, a másik az üzemanyagellátást lehetővé tévő infrastruktúra, és a harmadik pedig az üzemanyag. Magyarországon az ország adottságai ebben a tekintetben kiválóak, mert az energiamixben, tehát abban, hogy miből állítjuk elő a hidrogént, egyre nagyobb arányjal jelennek meg a megújuló erőforrások, tehát a szél és a nap. Egyébként a Nemzeti Hidrogén Stratégiában megfogalmazásra került az, hogy az ország szeretné a megújuló erőforrásokból származó energiát megháromszorozni 10 éven belül, illetve Paks 2 megépítésével is létrejön egy olyan CO2 semleges villamos energiaforrás, aminek a kapacitásai szintén felhasználhatók a hidrogén előállításához. Ez különösen éjszaka fontos egyébként, mert a felesleges energia vagy a többletenergia hidrogén formájában tárolható. Az éjjel és a nappali energiák között pedig lehet akár egy háromszoros különbség. Tehát nappal harmadáron előállított energiával közlekedhetnek a vasúti hálózaton a hidrogén motorvonatok a villamos motorvonatokhoz képest. De hát ahogy említettem, ugye kihívás a hidrogén hálózatnak a kiépítése, mert hidrogén töltőállomásokra szükség van, és az infrastruktúra fejlesztését, az infrastruktúra szállításának a lehetőségeit vasúti környezetben még meg kell vizsgálni.
Abban az esetben, hogyha a hidrogén üzemű motorvonat menetrendszerű járatként üzemelhet, elsősorban a teherszállításban vagy a személyszállításban vesz vagy vehet részt?
Mi úgy látjuk, hogy elsősorban a személyszállításban. Tehát azokon a vonalakon, mint mondjuk 60 Salgótarján vagy Szombathely Zalaegerszeg lehet érdemes megvizsgálni a lehetséges alkalmazást és az azokból származó tapasztalatokat. Európában is több ország van már, amely alkalmazza a hidrogén technológiát, szintén elsősorban vasúti személyszállításban. Németországban, Ausztriában üzemelnek a hidrogén motorvonataink, itt már több mint 200 000 kilométert tettek meg. Ez azért lényeges, mert Európában működik a vasúti ügynökség, amely kiadja a vasúthatósági engedélyeket, és amennyiben egy motorvonat már megszerezte valamelyik Európai Uniós országban az engedélyt, akkor úgynevezett cross acceptance, vagy keresztelfogadás keretében sokkal könnyebben üzembe helyezhető egy másik Európai Uniós országban. De a technológiát már szintén megvásárolt az SNCF, tehát Franciaország, az NFM, ez egy olasz vasútüzemeltető, illetve Hollandiában és Svédországban is tesztelték már ezeket.
Balázs Gáspárt, az Alstom Transport Hungary ZRT vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!